Keressük ki Isten tiszteletünk alapigéjét, a Galatákhoz írt levél 5. fejezet első versét. Galata 5.1. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Tehát Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram Jézus, a te igédet. Köszönöm, hogy te adtad, hogy életünk legyen ebből, és bőségünk legyen, hogy szabaddá válhassunk. Kérlek, segíts, Uram, hogy most tudjam hasogatni a te igédet, és add, Uram, hogy a szívekbe elhatolhasson ez, és átformálja azokat. Ámen. Hát rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, választatok. Hát ezt kimondta? Petőfi Sándor. És itt a szabadságra, amikor gondolkoztam meg a rabságról, nem van egyértelmű ez a dolog. Mert mindenki életében más jelent a szabadság, és más a rabság. Hát Petőfi életében is más jelentett a szabadság. Amikor az Ószövetséget nézzük, akkor ott egy visszatérő kép gyakorlatilag áthatja az egész zsidóságnak az életét, amikor Isten megszabította őket Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Kihozta őket, és úgymond szabadokká válhattak az elnyomói zsarnokságból. Hát milyen is volt az élet az Egyiptom földjén? Ott hát volt kaja, volt ház, volt biztonság, igaz, hogy ostorral járt néha, volt elnyomás, a ház is hát egy kunyhóhoz hasonlított, de mégiscsak egy ház volt, és egy kiszámítható hétköznapok voltak, ami egy normális ember ránéz, egy nyomorúságos hétköznapok. Tehát bármikor megverhették őket, megölhették őket, sanyargatták őket, gyakorlatilag kizsákmányolták őket, dolgoztatták egész nap, rabszolgasorsban voltak. Itt beszélgettünk arról a pénteki alkalmon, hogy régen nem volt idejük az embereknek úgy, hogy a szabadidejüket eltölteni, mert nem volt szabadidejük. Tehát így éltek a zsidók, hogy gyakorlatilag reggelt estig dolgoztak, ez volt a dolguk. Most amit munkagépek csinálnak, azt a zsidók csináltak akkor Egyiptomban. És innen hozta ki őket az Úr, hatalmas karral úgy mondja, hogy megszabadította őket, és kihozta az ígéret földjére. De nem mentek még be oda, mert tudjuk, hogy volt egy kis malőr. Tehát ott voltak a kettő között. Kijöttek a szolgasságházából, és be akartak menni az ígéret földjére, de a kettő között voltak. És mit csináltak ezek a zsidók? Hát vágytak vissza oda, honnan kijöttek. Vágytak vissza a szolgasságházába, vágytak vissza Egyiptomba, mert egy biztos pont volt. Tehát tudták, hogy telik el egy nap, mire számíthatnak, mi lesz akkor. És amikor ott voltak a pusztában, akkor nem tudták. Nem tudták, hogy ma hol fogunk aludni, holnap hol fogunk aludni. Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk, de eddig megtette, hogy holnap megteszi-e? Hát ezt nem tudjuk. Úgymond egy bizonytalan életben éltek, és azt mondták, inkább vágyjuk a biztosat. Inkább vágyjuk azt a húsos fazekakat, amit ott kaptunk, és vágytak vissza a rabságba. Aztán, hát ez az Ószövetségben volt. Aztán nyilván, amikor bementek az ígéret földjére, amikor ott megerősödtek, meggyökereztek, akkor nem vágytak vissza, akkor már ott voltak. Olvastam egy könyvet, most már többször mondtam példámnak, Exodus, kivonulás. Ott volt két fiatal férfi, testvérek voltak, Oroszországban egy óriási üldözés volt. És pogromok voltak, ölték a zsidókat, amikor úgy kedvük tartotta, és az a két fiatal elhatározta, hogy elmegy az ígéret földjére. Hát hallott nagyon sok jókat róla, hogy mi van ott a tehát teljen mézzel folyó Kánaán, meg stb. Tehát az ígéret földje. És amikor volt egy ilyen pogrom, akkor egy válaszút elé álltak, hogy megölik őket, vagy elmennek az ígéret földje, és akkor nekiindultak, gyalog 3000 kilométert gyalogoltak. Hát talán 2 évig tartott ez az út, mindenféle viszontagságok között. És mindig azt hajtott őket, hogy az ígéret földjére be akarunk menni. Hogy ott lesz a mi hazánk, ott fogunk mi élni. És akkor egyszer csak mentek, és meglátják az ígéret földjét, ugye hegyről mondja, hogy lenéztek, nem tudom, Hóreb volt talán a hegy, vagy nem tudom, melyik volt, és akkor lenéztek, ú, ez a, de jó, megérkeztünk. És akkor lementek a hegyről, És mit tapasztaltak? Szegénységet, nyomorúságot, kizsákmányolást, bántották a zsidókat. Azt mondták, innen, hát akkor ott jobb lett volna ott maradni, ott legalább biztos volt a helyünk, hogy lehet, hogy bennünket megölnek, de a többiek azok éltek ott a gettóban. De egy biztos körülmények között voltunk, itt meg teljesen azt tesznek velünk, amit akarnak. Tehát teljesen kiszolgáltatottak vagyunk. Ez a szabadság. És nyilván utána ez a két fiatal nekiállt a szabadságot megélni, és kialakítani, és akkor mesél a történetükön keresztül, hogy mi történt ott, és gyakorlatilag tényleg kialakult egy a szabadság, csak nem egyből, nem úgy, hogy elképzelték, nem úgy, amire számítottak. És hát ez volt az Ószövetségben, és hogyha megkérdezzük így a világi embereket, tehát hogy mi a szabadság, vagy mit értenek ez alatt, akkor nagyon sokan valami függéstől való szabadságot. Szabadok a Soros Györgytől, szabadok az Uniótól, szabadok világi hatalmaktól. Tehát egy olyan szabadság, ami megfogható. És vagy régen, amit Petőfinek az idézete, hogy osztrák uralomtól, hogy szabadok. Tehát, hogy lenyomni azt az igát, amit mások kényszerítenek ránk. Aztán a másik fajta szabadság az emberi jogoknak a szabadsága, hogy mindenkinek joga van szólni, szólásszabadság, joga van tanulni, joga van a szavazni, a nőknek is van joguk erre arra. Tehát szabadság, és erre vannak törekvések, és egy szerintem jó törekvések. Tehát egy világi törekvések, amik ugyanaz ember életet sokkal-sokkal jobbá teszik. És amikor olvastuk az ilyet, Géza testvérem beszélt is az imórán, gyakorlatilag, amit Jézus Krisztus mond rabság, meg szabadság fogalom alatt, az teljesen más. Tehát nem erről szól. Amikor van az ige, hogy aki rabszolga, maradjon rabszolga ezután is. Tehát nem szabadította fel a rabszolgákat. Amikor azt várták, hogy római uralom, hogy elnyomnak bennünket, hogy szabadságot hoz Jézus, hogy szabadíts föl bennünket. Hát ott maradt a római birodalom, hát még utána rosszabb lett a zsidók sorsa, mint előtte volt bármikor. Belerombolták Jeruzsálemet. Tehát nem szabadította föl őket a római uralom alól. Tehát a szabadság az más jelentett, és más jelentett a rabság is, amit volt. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy fölszabadít bennünket, akkor körülbelül három út fogalmazódik meg bennünket. Ez nyilván egy, ami az Úrnak az útja. Csak a két szélsőséggel szeretném kezdeni. A szabadságnak az egyik szélsősége a szabadosság, a másik szélsősége meg a törvényeskedés, és a kettő között van az, amit Isten nekünk szánt, a szabadsága. De mi a szabadosság? Mert ez gyakorlatilag a mai világot ez teljesen áthatja. A szabadságnak egyfajta félreértelmezése, hát nem tűr korlátokat. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Tanár, ne mondja meg. Majd jön a szülő, megvéd bennünket. Ne korlátozzon be. Tekintély? Nincsen. Senkinek. Tehát, akkor van tekintély, hogyha valamit tesz ellenem, de egyébként rendőrnek, hát valamikor kinevetik a rendőr. Láttam a videót, amikor a kocsiba ült egy ember, menekült volna, és jöttek a rendőrök segíteni, üldözték a dolgok, és ezt fölvették kamerára, hát verték az embert. Ott voltak a rendőrök, és akkor így próbálták megállítani, tehát ilyen cingár rendőrlány volt, nem tudott semmit csinálni, és ott a rendőröket nem bántották, hanem egy kicsit úgy arrébb tessékelték, és ütötték az embert. Még próbált menekülni, és akkor mentek tovább, átmásztak a kocsin, tehát egyszerűen nem lehetett megállítani őket, a rendőröknek nem volt tekintélye. Aztán bemenekült a rendőrőrse, és ott se volt. Aztán jöttek a kommandósok, azok már volt tekintélye, azok reteperték őket, de nem volt. Tehát maga az, hogy a hatalomnak a jelképe rajtuk volt, az semmit nem befolyásolt, mert áthágták a szabályokat. Tehát lesöpört minden tekintét, öntörvényű, az van, amit én akarok, és azt véghez is viszem. És sokszor az ember azt mondja, hogy fiatalok is, hogy én azt teszem, amit akarok, szülő ne szóljon bele az életembe, ne korlátozzon engem, én most megyek a saját utamon, és nagyon sokszor ez az út, ez mit hoz? Egy tökéletes rabságot. Igaz, tehát, hogy én szabad vagyok arra, hogy cigizzek, szabad vagyok arra, hogy igyak, szabad vagyok arra, hogy bulizzak, szabad vagyok arra, hogy ne tanuljak. Tehát, hogy egy csomó mindenre szabad vagyok, és ez egy lezüllött rab életet szül, amiből aztán tényleg egy csomó lelki gondozó, itt írta is ez a magyarázó, hogy ebből áll a lelki gondozóknak az élete, hogy az ilyen szabad embereket megszabadítson. Mert rabsággá tesz. És előbb-utóbb, aki ezt az utat válassza, az menthetetlenül elpusztul. Aztán van a másik véglet, a törvényeskedés. Hát ez megint csak egy olyan dolog, amikor az ember saját erőből megpróbál Istennek felelni. Hát nyilván a törvényeskedés az a vallásos embereknek a kiváltsága, akik nem ismeri Isten törvényét, az nem tud törvényeskedni. Azt tud, aki valamennyire ismeri ezeket, és akkor próbál érdemeket szerezni Istennél. Hogy én ezt megtettem, jó vagyok, hogy ezért Isten fogadjon el engem, jutalmazzon meg, a kegyében, a kiváltságában részesítsen, és érdemeket próbál szerezni. Hogyha belegondolunk, sokszor bizonságot próbálunk, vagy teszünk embereknek, és akkor azt mondja, hogy én jó vagyok. Semmi rosszat nem tettem. Tehát magát jónak látja, önigaz, hogy Isten engem biztos nem büntet meg, mert én mindent megtettem, ami szerintem jó. És alapvetően, de sokszor még kiugrik az ember szemében az a rossz, amit tett, hogy alkoholista, vagy nem tudom miket, én nem vagyok annyira rossz. Tehát, hogy az ember magát jónak látja a legtöbb esetben, hogyha valaki meglátja, hogy nem jó, az már Istennek a kegyelme. Hogyha meglátja magában a rosszat, stb. És tehát ilyen érdemszerzésekkel próbál az ember igazzá válni Isten előtt, hogy teszi a jót. És ennek az útnak is a vége gyakorlatilag rabság. Hogy rabja lesz az ember azoknak a cselekedeteknek, ami igazából nem hoz semmi jót az ő életében, és ami még rosszabb, még az egész környezetére is hatással lehet, ott is maga rossz gyümölcsét az végezheti. Tehát rabságot okozhat az életében, és gonosz gyümölcsöket terem a környezeti életében is. Aztán igazi, hogyha belegondolunk, ez a szabadság, ez az eszmény, ami így fölvillan az emberekben, ez nem lehet egyszerűen elérhetetlen. Egy csomó mindentől függünk. Rabja vagyunk a természet törvényeinek, hogyha nehézségi erőnek. Tehát nem tudunk kiszakadni belőle, akkor egy csomó hatással van ránk, akár a bacillusok, vírusok, ott vannak az életünkben, és nem tudunk tőlük függetlenedni. Függünk a másik embertől is. Nem lehet az, hogy független vagyok itt tőletek is. Függünk egymástól. És az ember korlátok közé van szorítva, és egy csomó minden behatározza az életét. A földi törvények is behatározzák. Tehát az a tökéletes szabadság, amit az ember elképzel, az úgymond nem létezik, mert csomó mindentől természetes módon függünk. És hát a legnagyobb függés nyilván Istentől van, az alkotónktól, a teremtőnktől, aki létrehozott bennünket. Függünk tőle, függünk az ő gondolataitól, az ő elképzeléseitől. És hát ez is a szabadság elképzelés, vagy mit képzelünk mi szabadság alatt. És a másik oldal ennek a dolognak, hogy mi az, ami fogva tart bennünket. Pál apostol mondja ezt a római levélben, hogy Jézus így ecsetelte többször, hogy a bűn az, ami fogva tart bennünket. És erre jó kis példát olvastam, hogy tart fogva a bűn. Hát királyként uralkodik rajtunk, uralmi terület a világ, rabszolgatartó, hadúr, zsoldot fizet, fegyverei az emberi testrészek, uralmának eszköz a halál. Ezt mind igével alátámaszt ez a leírás, hogy a bűn zsoldja halált, csak egyet emelek ki ebből, hogyha valaki bűncselekszik, akkor az, annak meg lesz a fizetsége, és ez a fizetség a halál lesz a végén. És ez a bűn is. Miért kell tudni, hogy mi a bűn? Mert azt mondja Jézus, hogy ettől szabadít meg bennünket. A bűn zsoldja a halál, de Jézus kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusra. És ez a középső út, tehát figyeljetek csak, hogy hogy lehet ezen a középső úton járni, mert most jön a lényeg, hogy az újjászületés által. Tehát ezen a középső úton járni lehetetlen. Tehát Jézus egy olyan utat mondott nekünk, ami járhatatlan. Emberi mércével. Itt pénteken megint csak beszéltünk magáról az Úr Jézusról is, meg az ő cselekedeteiről, és az Úr Jézus hatalma az nagyon nagy, és sokszor így megkapta azt a kicsinyítő képzet, hogy ka. Jézus ka. És nálunk van egy Janika nevezetű ember, 50 éves, és hát van egy kicsit baba arca van, tehát nehéz a korát meghatározni, magas a hangja, és Janika lett. Vagy maradt. Nem lett, majd maradt. És be van szorítva, tehát ő már János. Csak, és az Úr Jézus, hogyha már az ördög nem tudta kiirtani, hogy róla beszéljünk, akkor oda tette azt a kicsinyítő képzőt, hogy Jézuska. És a Jézuska az nem a szabadító, nem a megváltó, nem a király, nem ő uralja az eseményeket, ő egy gyermek. Egy kicsi Jézuska, de aranyos. A Biblia nem ezt a képet mondja róla. A Biblia azt mondja, hogy uralja az eseményeket, uralkodik, ő parancsol, és van dolgokat kér az embertől, amit előtte soha senki nem mert kérni, mert lehetetlen volt megtartani. Amikor a törvényt azt mondják, hogy itt a törvényeskedők is, hogy nem tudják betartani még saját maguk, akik szabják maguknak a törvényt, Jézus sokkal keményebben csavart rajta, amit az ember nem tudott azt betartani, hát amit Jézus törvényét betartani, ez már lehetetlen az ő szabát. És akkor azt mondja, hogy ez számotokra lehetetlen betartani, nem lehet, ezért hogy lehet betartani, hogy kaptok egy új szívet. Szükséges nektek újjászületni. Hogyha kaptok új szívet, akkor be tudjátok tartani ezt a törvényeket. És tehát hogyan lehet újjászületni? Van a fiú, aki beleszületik egy családba. Hát ott az apja, és neki ő a fia. Hát miért fia? Azért, mert oda született. Tehát, és hogyha valaki oda megy abba a családba, most ez a fiú, ez sokféle fiú lehet, hogy mondjuk léhűtő fiú, szorgalmas fiú, de hogyha főleg ilyen gazdagabb vidékeken szolgát szoktak felfogadni, és hogyha felfogadnak egy szolgát, az akármennyire teper, akármennyi dolgot csinál, akármit is csinál, sose lesz fiú. Sose lesz örökös, sose lesz annak a atyának a gyermeke. Nem lehet érdemmel kiszerezni, nem lehet érdemmel megszerezni. Az a fiúság az adatik. Ez egy olyan, amit Jézus azt mondja, hogy szükséges nektek újjászületni. Hogyan? És hát Jézusnak a kereszthalála által, hogy valaki ezt elfogadja, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet. Hozzád szeretnék jönni. Kérlek, könyörülj meg rajtam, és költözd be az én szívembe, legyél az életemnek az ura. És amikor valaki újjászületik, akkor mi történik? Akkor tudja azt az utat járni, amit Isten mutatott az ő számára. Tud szabadon élni, és tudja betölteni Krisztusnak a törvényeit. És az a kérdés, hogy ez szabadság? Ez egy rabság. Hogyha rabja lettem szerelmének, igaz van az ének is, hogy a Krisztussal való szabadság, a Krisztustól való teljes függés, a Krisztustól való rabság. És tehát nincs abszolút szabadság. Tehát valaki vagy a sátánnak a rabja, őt követi, őt szolgálja, vagy Krisztusnak a rabja, őt követi, őt szolgálja. Ez a kettő van. Akkor olvastam, volt egy ilyen gőzmozdony is példa, a gyerekeknek szóló mese. Már nem tudom, hogy hívták ezt a gőzmozdonyt, ment a sineken, előre-hátra, és akkor egyszer elhatározta, hogy neki ez a gőzmozdony, hogy unalmas itt lenne ezek a sineken, rabja vagyok, mindig csak itt megyek, föl-le, én most lemegyek erről a sinekről. És lement a sinekről, ment az aszfalton, döcögök, megyek tovább, de jött egy kanyar, nem tudta bevenni, bukfencezett egyet, ment tovább már a búzatáblába, összetaposta a búzatermést, és akkor, mit tettem, én nem akarok rosszat tenni, de mégis csak rosszat teszek magam körül. Aztán ment tovább, egyszer csak egy mocsaras részre ért, és akkor mocsaras részben se előre, se hátra, puf, megy. Ahogy próbált kivergődni, egyre lejjebb és lejjebb ment, és ott elsüllyedt a mocsárban. Aztán mesét nem folytatta az író, de gondolom, hogy segítettek neki kimenekülni. És gyakorlatilag ilyen az ember élete is. Egy sinem van az életünk. Nem úgy, mint József Attila. Egy olyan sinem van, amit Isten szánt nekünk, ami az mi életünk. Hát, de legondoltok, a házasság is egy rabság. Egyszer azt mondja az ember, hogy én szeretem őt, és hozzám megyek. És kérem, hogy jöjjön hozzám feleségről, meg a férje leszek férjúra. Az az én sinem. Ott már ott vagyok rajta, és nem lehet rajta változtatni. A munkahely is hasonló. Amikor sokan mondják, hogy melyek robotolni. Hát igen, robot az, de az, meg kell gondolni, az az én helyem. Ott lehet már változtatni, ez nem amit a házasság. A munkahelyen lehet változtatni, az az én sinem, nekem ott kell lenni. Hogyha ott kell lenni, akkor meg boldogan ott vagyok, és akkor képviselem az Urat. Az az én utam. Jönnek a gyerekek, születnek, az én sinem. Nekem kell nevelni őket. Az nekem adatott. Nem úgy, hogy megszülöm őket, más meg fölneveli. Mert vannak, akik ebből sportot űznek, vagy amerre mennek, hagynak egy gyermeket. Tehát megszületik a gyermek, az én gyermekem. Nekem kell nevelni őket, az én felelősségem. Tehát az én sinem. És sok ilyen sin van, ami az enyém, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor sinen lehetek szabad. A sinen sikolhatok, sinen mehetek előre, hátra, az én utam, és tudom, hogy az az enyém. Az Úr Jézus, hogy amikor két dolog van, hogy mitől szabadított meg bennünket, és mire szabadított meg. És ez jó, hogyha mind a kettőt úgy tudjuk, és előttünk van. Hát a mitől, az bűntől, lázadástól, megszabadított a haláltól, a halálfélelemtől, és ez egy nagy kegyelem, hogy nem kell félnünk, megszabadított aggodalomtól, félelemtől, elbizakodottságtól, hát sok mindentől. Tehát az Úr Jézus adta a szabadságot, amit elvett tőlünk, és szabad vagyok. És nem csak a bűntől szabadított meg, hanem a bűnnek a hatalmától is. A bűnnek a gyökerétől, hogy nem kell azt elkövetnem, nem kell azon az úton járnom, és tehát nem csak megbocsátotta a bűnünket, hanem meg is szabadított annak a hatalmától. És a másik, ami ugyan a kérdés, hogy mire szabadított fel bennünket, mert sokan így mondják, hogy hív embernek, ezt nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad, tehát a korlátok, hogy mi az, ami fele nem menjek. Hát a korlát az miért jó? Tehát, hogyha ott vagyok egy ilyen meredek úton, hegyi úton, hogyha van korlát, akkor én jobban érzem magam, mint hogyha nincs korlát. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogyha van korlát, akkor kimegyek egész a szakadék széléig, rátámaszkodok a korlátra, és lenézek onnan. Én szédülős vagyok, de mégis megmerem tenni. De amikor nem volt korlát, akkor készült is erről egy fénykép Erikával, amikor mentünk fönt a szakadék fölött, pedig nem voltam keskeny, körülbelül, hogy ilyen peremen kellett átmenni, csak volt alattuk, vagy 50 méter mélység. Hát én fenéken csúszva, Erika négy kézláb, de átmentünk a szakadék felett, és nem mertünk. Aztán utána, amikor kiszélesedett, akkor fölmertünk állni, mert szédülések vagyunk. De hogyha lett volna korlát, akkor vígan átmegyünk rajta. Tehát semmi gond nem lett volna. Tehát a korlát az jó, hogyha van. És tehát mire szabadít fel bennünket az Úr? Az oltalmára, hogy oltalmadban élhetek. Az Úr Jézusnak a védő keze alatt élhetjük az életünket. Felszabadít az aggodalom, félelemtől mentes életre. Amikor nem kell attól rettegnem, hogy mit hoz a holnap. Nem kell a Covid-tól rettegnem, nem kell a háborútól rettegnem, Sorostól rettegnem, Brüsszeltől rettegnem, tehát nem kell rettegnem. Felszabadít bennünket egy félelem nélküli életre. Átéltjük, hogy nem vagyunk egyedül. Az embereknek az egyik legnagyobb kárhoztatása, vagy rák fenéje, hogy az egyedüllét, amikor magányban van, amikor nincs vele senki, és azt hiszi, hogy... És ez sokszor úgy, amikor ott van 31 osztályban, valaki egyedül van. Tehát, hogy az egyedüllét, és akkor azt mondja, hogy én nem vagyok egyedül. Mert van egy Istenem, aki mindig velem van, bárhol járok, bármit csinálok, ott van az Úr velem. Felszólított a jó cselekedetekre, hogy Uram, segíts meglátnom, mi az, amit nekem tennem kell, mi az a jó, amiben járhatok. Hogy jó cselekedetek ki lehet érdemelni a fiúságot? Nem lehet. A sorrendet nem szabad fölcserélni. Megkapjuk a fiúságot érdemtelenül, és tesszük a jót hálából. De hogyha fordítva tesszük a jót, meg Uram, én mindent megteszek érted, hogy a gyermeked lehessek, sose leszel az Isten gyermeke. A fiúságot csak érdemtelenül kaphatjuk meg Jézus kegyelméből. De ha már megkaptuk, akkor tegyük a jót hálából. Fölszabadít a szeretetre mások iránt, hogy szeressük a másokat. Fölszabadít a bocsánatkérésre. Arra, hogy megalázzuk magunkat, hogyha kell mások előtt. Áldozathozatalra felszabadít. Hát a legtöbb ember semmit nem tud adni a másiknak. Ez enyém, megszereztem, semmi tovább. Fölszabadít bennünket, hogy igen, az enyém, Istentől kaptam, és mennyit, amit meg kell tartanom, meg mi az, amit odaadhatok másoknak. Gyümölcsökre. Gyümölcsöző életet ad nekünk, hogy szeretetöröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás, mind-mind gyümölcs, amiket Isten ad azért, mert követjük őt. Szabadon a rossztól, szabadon a jóra. Ezt adja Isten, ezt a szabadságot. És ahogy múltkor Gálos testvérünk ezt többször féleképpen ecsetelte, hogy a szabadság, ez a kívülvalókat nem változtatja meg. Vagy nem automatikusan változtatja meg. Isten megadhatja, hogy megváltozik a külső körülmények. Elcsitulnak rágalmazó emberek. Megváltozik a betegség, gyógyulást ad. Vagy munkahelynél elcsitulnak a kollégák, akik bántanak bennünket. Megváltozhatnak a körülmények, de nem adja ezt alapvetően Isten. Nem ígérte. Az ő külön kegyelme, hogyha megadja. Mint hogy említettem is, aki rabszolga, maradjon rabszolga ezután is. Aki szabad, maradjon szabad ezután is. Amilyen helyre helyezett Isten, ott maradjon meg. A rabságot és a szabadságot Isten ott adja meg, ahol éppen vagyunk. És hát ezt tudjátok, ez már a vesszőparipám, hogy az embernek az élet az egyre jobban bekorlátozódik. Amikor bébi, akkor korlátos. Aztán, ahogy nő, egyre szabadabb lesz, egyre távolabb a szülőktől, egyre több szabadságot, valaki az egész világot bejárja, és akkor ugyanoda jut vissza. A végén sokan, nem mindenki, pelenkáznak csecsemőt, pelenkázzák az időset, az életpálya az hasonló utat jár be, tehát amikor be vagyunk szorítva a testünkbe, először már egy betegszobába, aztán már betegágyra, aztán a betegágyon se tudunk megmozdulni, ott vagyunk, és a lelkünk szabad. Ez az a szabadság, amit Isten ígér nekünk, hogy bárhol vagy, bárhol én veled vagyok, és ott szabad lehetsz. Ha börtönben vagy, veled vagyok, ha betegágyon vagy, veled vagyok, ezt ígérte Isten, hogy mindenhol és minden körülmények között szabad lehetsz. És mi az, ami a legnagyobb félelmet az embereknél, amikor oda kerül, a halál jelenti. A halál félelem. És mit ígér Isten? Hogy a halál se választhat el tőlem. Semmi. Tehát sem élet, sem nyomorúság, sem eljövő, sem a halál. Tehát, hogyha valaki Krisztusban van, az legyőzte a halált. Hogy örök életünk van. Ezt ígérte az Úr nekünk. Tehát körülményeket nem változtat meg, de velünk van minden egyes helyzetben. És akkor Petőfi szavaival, rabok legyünk, vagy szabadok? De ez a kérdés, válasszatok. Ámen.
Egy gondolat Gábor szolgálata alapján eszembe jutott már az utóbbi két hétben, nem tudom, hogy többször is, egyetlen egy nagyon velős mondatot olvastam 2-3 héttel ezelőtt. Nincsen olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ez hetek óta pontos, mindig előjön, bennem, hogy nincsen olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ez azért nagyon fontos ez a kijelentés szerintem, és nekem nagyon is jó, hogy előjön, és remélem ez meg is marad, hogy így ez a kis gondolat ez bennem van, mert sokszor úgy tűnik, hogy a bűneinket titokban eltarthatjuk a szívünkbe. Nem látja senki. Nem lesz annak semmi következménye. Nem igaz. Mert ami a szívünkben melengetünk valamit, az engem formálni fog. Lehet, hogy csak annyiban fog formálni, hogy kiszívja az erőmet, mint egy mérges kígyó, és nem lesz erőm megtenni jó dolgokat, vagy nem lesz egyszerűen megtenni dolgokat. A bűn minden esetben következményekkel jár. Hogyha másra nem, hogyha valaki ezt nem akarja elhinni, vagy nem akarja elfogadni, akkor nézzen fel a Golgotai keresztre. Az, amik bűneinknek a következménye. Ott bebizonyosodik az, hogy minden bűnnek következménye van, mert az Úr Jézusnak ezért kellett meghalnia. Vegyétek komolyan a bűnöket. Még egy gondolat ehhez. Isten nagyon nagy kegyelme az, ha meg tudjuk látni a bűneinket. Az én életemben én azt vettem észre, hogy a sátán leginkább ebben akar engem elejteni, vagy elbuktatni, hogy ne lássam meg a bűneimet. Úgy gondoljam, hát az egy gyengeség. Hát az egy botlás. Hát az egy csak egy olyan kis simmi-summi. Éppen semmi. Nem igaz. Nem igaz. Amikor a lélek beül a szívetekbe, vagy a lelkiismeretetek rá terelődik valamit, akkor azt vegyétek komolyan. És az igaz életnek, a Krisztusban való hitnek is mindig megvan a következménye, a jó következménye. És ez így egész, hogy nincsen olyan bűn, aminek ne lenne következménye, de nincsen az a hit, az a Krisztusba való hit, aminek nincs következménye. Csak az előjel fog megváltozni. Hát ezzel úgy még nem kiegészíteni, csak ezt gondoltam így elmondani, hogy eszembe jutott Gábor szolgálata alapján.